Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Folytatjuk a világjárvány sorozatunkat. Ma este egy olyan országból jelentkezik be vendégünk, ahol az utóbbi hetek, hónapok legfontosabb járványeseménye történik. Megjelent egy új mutáció Nagy-Britanniában, és hát feszülten figyeli a világ, hogy mi lesz ebből. Belica Bea újságíró, és újságíróként is hónapok óta foglalkozik, követi a COVID-járványt, ráadásul nemrég átesett a fertőzésen. Arra kértem, meséljen, milyen Nagy-Britanniában COVID-osnak lenni, és milyen most ezzel az új mutáns vírussal szembenézni. Jó estét, Bea, hogy vagy? És mi zajlik
jó estét.
Körülted?
Hát köszönöm, elég furcsa. Ma folyamatosan az volt a fejemben, hogy mi vagyunk az új Wuhan, hogy úgy félnek tőlünk, mint az első hullámban Kínától, hogy igazából én nem akarok most sehova menni, de most mi vagyunk azok, még úgy is, hogy én már voltam koronás, nem is olyan rég, de nem jó, nem mehetünk sehova máshova, tehát nem engednek be más országok. Ez egy kicsit ijesztő, hogy tulajdonképpen nem is tudunk semmit még a vírusról, de érthető, hogy sokkal gyorsabban terjed. És ha sokkal gyorsabban terjed, akkor azt itt kell megállítani, és mégpedig úgy, hogy le vannak zárva határok. De az a baj, hogy igazából ilyen megye határok vannak igazán lezárva. Tehát innen most mondjuk Londonba nem mehetünk.
De azért határozz be, hogy hol vagy, úgy nagyjából. Honnan nem mehetsz?
Én egy délkeleti kisvárosban, Margate-ben a tengerparton élek. Ez olyan másfél óra autóval London, busszal már három, de viszonylag közel. Mi van itt a közelben? Hát Kentben van ez, Kent megyében. Az nem tudom, hogy segít-e.
Biztosan nem tudják hallgatóink képzelni, hogy hol vagy. Azt is mondjuk el, hogy ez néhány nappal az adásba kerülés előtt rögzítjük az interjút, és ki tudja, mi derülhet ki bármelyik órában. Hogy jelent meg ez a vírus? Mit tudsz te most erről a vírusról, akkor, amikor beszélgetünk? Illetve erről a mutációról.
Legalább egy hete olvastam először, még akkor így át is dobtam egy angol cikket a magyar szerkesztőségnek, hogy na, akkor most már nekünk lehet, hogy a vakcina sem jó, mert akkor már fölmerült, hogy az a kérdés, hogy súlyosabb-e, és hogy a vakcina, az eddig készült vakcina, az jó erre. És akkor ez egy furcsa dolog volt, hogy hú, ez most valami, de még nem lehetett tudni, hogy annyira fontos. De egy hét alatt eljutottunk oda, hogy egyszer csak rájöttek, hogy viszont gyorsan terjed, nagyon gyorsan. És ha nagyon gyorsan terjed, azt meg kell állítani most azonnal. Így hát végre történt egy olyan, hogy nem 5 nappal a lezárás előtt jelentették be, hogy na akkor 5 nap múlva majd lezárás lesz, mert az soha nem működik, tehát akkor még csinálhatunk 1-2 bulit előtte. Tehát itt azt mondták, hogy holnaptól. Az biztosan nagyon fájdalmas, nagyon sok üzletnek, meg sok mindenkinek, aki most azt hitte, hogy a karácsony előtt még mi mindent fog csinálni, senki semmit nem csinál, csak az élelmiszerboltok lehetnek nyitva. És innentől kezdve az utazások is megszűntek.
Mit tudtok, hogy mi a különbség azon kívül, hogy nagyon fertőz?
Ennyit, tehát minden mást szerintem most vizsgálnak, mert például a francia határt is 48 órára zárták le. Tehát itt lehet, hogy szerdától már valami lesz, tehát hogy addigra nem tudom, mit tudnak kideríteni, mit tudnak megnézni. Eddig mindenki csak azt mondja, hogy nem súlyosabb, vagy nincs még bizonyíték rá, hogy súlyosabb lenne. Én például azon gondolkodtam, ezt néztem ma vissza, hogy november 15-e környékén voltunk mi betegek, tehát elvileg az is lehet, hogy nekünk az új variáció volt már meg, és erre nem mondhatjuk, hogy súlyosabb volt, mert a férjemnek azt hiszem, hogy egy ilyen egy éjszaka, vagy 2 nap alatt úgy nagyjából rendben volt. Én sokkal elevenebben kezdtem. Én azt hittem, hogy mindegy, együtt élünk, együtt éltünk már előtte is, mielőtt az ő tesztje megvolt. Úgyhogy igazából nincs értelme talán elszeparálódni sem, és akkor végig gondoltuk, hogy jó, tulajdonképpen csak egy paplanunk van, meg egy ágyunk, hogy ezt hogy tudjuk megoldani, nyilván valahogy megoldottuk volna, de egy idő után azt gondoltuk, hogy nem, nincs értelme külön választani minket, mert hogy már régóta együtt voltunk, a másik pedig, hogy szüksége van, akkor még úgy tűnt, hogy a férjemnek szüksége van az én segítségemre. Ezért én itt leszek mellette mindig, és tényleg az az első éjszaka, akkor én azt gondoltam, hogy ő olyan beteg volt akkor, hogy csatakosra izzadt éjszaka, és hogy képtelen lett volna kicserélni a ruháját is. Ha kell, akkor ő úgy marad, és ott fagy meg. És 2-3 nap múlva, amíg én itt még elevenen jöttem, mentem, és mondtam, hogy jó, hát akkor az is lehet, hogy én nem kapom meg. A szomszéd is azt mondta, hogy az első hullámban neki volt, és a barátnője nem kapta meg. Mondtam, hogy jó, hát akkor most biztosan ez a helyzet. És akkor egyik este, úgy hajnak, vagy éjszaka 2-ig írtam egy cikket, majd ahogy visszajöttem a zuhanyzásból, akkor már éreztem, hogy most már valami nem jó. Remektem, iszonyatosan remektem, nagyon gyenge voltam, és onnantól kezdve napokig, hát ez egy ilyen hullámvasút, hogy néha már azt hiszed, hogy jössz ki, és aztán vissza. Hát így, nem tudom, hát az egy ilyen jó 2 hét volt, nagyon-nagyon gyenge voltam, tehát én tényleg csak az ágy és a WC között jártam, nagyon fájt a mellkasom, és ez a fájdalom, ez valami olyan, amit nem tudom megmondani, hogy hol. Nem tudom, hogy elől, vagy hátul, de valahol nagyon szúr. Ha ülök, ha fekszem, ha mindenhogy nagyon rossz. Nem bírom elviselni, és nem tudok vele mit kezdeni, hogy nem tudom kimozdítani sem. Nem volt köhögés, különösebb láz sem, hanem csak hőemelkedés. De a hőemelkedés viszont fokozott, tehát az teljesen, tehát ez a 37-8-ig ment föl, de inkább ilyen 37, 1, 2, 5 körül volt, de azt folyamatosan tartotta, tehát az nem akart egyszer sem lejjebb menni. És akkor azt gondoltam, hogy még ezzel is így túl vagyunk, olyan influenzás, kicsit furcsa, nem tudni, hogy mi mikor jön elő, ez az iszonyatos fáradtság, ez nagyon nehéz, és 2 egymást követő éjszaka, a férjem akkor már nagyon félt, hogy szerinte rosszul veszem a levegőt. Én azt mondtam, hogy nem veszem rosszul a levegőt, de hát nagyjából lihegtem, de azt egy ilyen, hát a mindenféle fájdalmamat próbáltam kifújni, és elkezdtem beszélni a szeletekről, a körökről, az idősekről, és ez nem jött ki egy mondatban. És mondta a férjem, hogy nem érti. De mondom, mit nem értesz? Hát érted a szeletek, és ahogy kimondtam, éreztem, hogy nincsen benne állítmány sem, meg úgy egyáltalán ebből értelmes mondat soha nem lesz. Szóval zavart vagyok. De akkor azt még azt sem tudtam igazán, hogy igen, ez azt jelenti, hogy valami nem működik az agyamban. Ő ugye meg volt ijedve, mert 2 éve volt egy sztrókom, tehát én veszélyeztetett vagyok ilyen szempontból. Angliában ugyanilyen egyébként koronavírusosnak lenni, hogy én még az első hullámnál megkérdeztem az orvost, megpróbáltam megkérdezni telefonon az orvost, hogy az én agyvérzésemmel, ami nekem volt, azzal veszélyeztetett vagyok-e, mert hogy egyébként nincsen magas vérnyomásom, semmilyen olyan problémám nincs, ami hozná, hogy újra és újra legyen sztrókom. És akkor én azt gondoltam, hogy majd ők segítenek, és ők nem segítettek, hanem azt mondták, hogy nézzem meg a interneten. Az interneten nem tudom megnézni az én saját agyvérzésemet, hanem azt tudom megnézni, hogy általában többnyire a vérrögös agyvérzések azok veszélyeztetettek lehetnek, de hát nyilván, hiszen hogyha magas a vérnyomása, és a többi. Oké. Tehát akkor én már lemondtam róla, hogy tudtam, hogy itthon leszek beteg, és nem fognak nekem segíteni. Majd, hogyha érezzük, hogy baj van, akkor hívunk egy mentőt, és akkor lesz valami. És nem hívtunk mentőt, de valakivel beszéltem, és mondta, hogy ne szórakozzak ezzel, kérdezzem meg. Jó, nagyon fáradtam, fölhívtam az ügyeletet, vagy hát van itt egy ilyen hát ilyen ügyelet, ahol mindenféle betegségeknél tudnak segíteni, és nyilván arra megvan egy koronavírusos részleg is. Úgyhogy ott megkérdezik, hogy vagy, és akkor majd eldöntik, hogy küldenek-e mentőt, vagy nem. Valamit annyira fáradt voltam, hogy már nem tudtam kimondani a hőemelkedés, körül volt ott valami zavar nálam, és ezt nem tudtam kimondani, és a férjem elvette a kezemből a telefont. És onnantól kezdve, mert nem is tudom, hogy ők miről beszéltek, a férjem egyszer csak hozott 4 aspirint, hogy most azonnal ezt vegyem be, mert hogy biztos szívinfarktus, és én meg éreztem, hogy nincsen szívinfarktus, nem vagyok túl jól, de nincsen szívinfarktus, semmi bajom nincs, normálisan beszélek, nem tudom, hogy mi az, amiből arra következtettek. Se baj, elküldték akkor a mentőt is, ők idejöttek egy nagy eszközzel, amivel itt át tudtak engem vizsgálni. Ez nagyon érdekes, hogy ők nincsenek beöltözve mondjuk kezes lábasban, hanem egy kis kötény van rajtuk, rövidújú póló, kint van a bőre is, és csak a kesztyű és egy maszk van rajtuk.
Ez a mediterrán, hát ez egy... brit éghajlathoz vannak.
Igen, hát ez a tengerparti. Szóval érdekes volt, hogy ők hogyan jöttek, és hogy hogyan vizsgálnak meg engem, és azt mondták, hogy tulajdonképpen minden jó, tehát ami igazából jók az adatok, de nyilván amit érzek, az a COVID, tehát hogy minden a COVID miatt van, de ők nem látják súlyosnak, hogy be kellene mennem kórházba, persze beküldenek, hogyha akarom, de hogy akarom, Isten őriz, hát én inkább itthon szenvedek már akkor, ha kell. Csak nem értettem, hogy miért jött. Tehát az a baj, hogyha az ember azt mondja, hogy agyvérzése volt, és fáj neki a mellkacsa, akkor erre azt lehet mondani. Tehát én, nem tudom hány hónapja foglalkozom a koronavírussal, ugye, mert anyukám az elsők között volt, aki megkapta.
De ő Budapesten akkor kapta meg, és ott kapott kezelést.
Igen, ő Budapesten, ráadásul a Pesti úti otthonban kapta meg először, úgyhogy annak az egész cirkusznak azért voltam én is részese, mert hogy én követtem, és én tudtam, hogy mi történik, és ezért én ott már belefolytam, és teljesen benne voltam végigkövetve anyunak a betegségét, és azóta meg folyamatosan már a koronavírussal foglalkozom, és leginkább ugye én az egészségügyesekkel, tehát hogy én kezdettől fogva mindig azt mondtam, hogy mindenkinek van anyja és apja, és az idős. Tehát ne mondjuk már azt, hogy jól van, hát csak az idősek halnak meg. Ne mondjuk már azt, hogy a betegek meghalhatnak, mert vannak emberek, akik nem annyira betegek, hogy nekik most meg kellene halniuk, csak éppen magas a vérnyomása, cukorbeteg, vagy volt egy akármilyen szervátültetése. Ezek az emberek még azért szeretnének élni. Tehát, hogy muszáj, hogy vigyázzunk, muszáj, hogy összefogjunk, muszáj, hogy egy kicsit, és ha csak egy kicsit jobban vigyáztunk volna egymásra, de már nem is akarok ilyet mondani, hogy lehetett volna, nem tudom. Valahogy nem vigyáztunk, én augusztusban voltam Magyarországon, és én akkor már féltem otthon, őszintén szólva. Én azt hittem, hogy Londontól fogok félni nagyon, hogy oké, hazamegyek, hát nyilván hiába van nekem tesztem, én csináltam itt Angliában ingyen tesztet, és én azzal utaztam haza. Nem nagyon látom értelmét egyébként, mert amit itt megcsinálok tesztet, utána elmegyek Londonba, és Londonban pont megkaphatom. Hogy Londonban megkaptam, azt majd talán majd 3-5 nap múlva tudná megmutatni valaki, de azt akkor már senki nem tesztel, ugye? Tehát akkor már otthon vagyok. És én ettől a pillanattól féltem, hogy London sok lesz nekem. És hazamentem, és azt éreztem, hogy atyaég, egész Pest tele van maszkos, de egyébként az orruk alatt hordott maszkos emberekkel, tele van a tömegközlekedés, és hát én is tömegközlekedem, meg úgy minden tele volt valahogy, és úgy valahogy benne voltam, de mégsem akartam benne lenni, szóval ez nehézkes volt, és aztán az az érdekes, hogy ez az időszak volt, azt hiszem, hogy egy héttel előtte tudtam én hazamenni, amikor már nem is figyeltem akkor ott, hogy mennyire terjed. De volt egy interjú alanyom, nem olyan rég, aki Németországban él, és hazamentek Magyarországra. Ő konkrétan azt mondta, hát úgy indultunk el, hogy volt-e valaki, aki nem hitt a koronavírusban, és aztán most mégis. És hát kiderült, hogy ők csak utálták az egészet, utálták a lezárásokat Németországban. Túl kemények voltak a szigorítások. Nem értették, hogy minek ez úgy, hogy hazamentek, ahogy minden évben haza szoktak menni Magyarországra egy 10 napra, és nagyon élvezték, hogy hát hiszen itt nincs is járvány, hiszen olyan könnyedén lehet mozogni, van diszkó, el lehetett menni mindenhova, és ott a férje meg is kapta. Annyira, hogy mire hazamentek, addigra ilyen 1-2 nap alatt ilyen 40 fokosra fölment a láza. Ez egy 50 éves, sportos, egészséges férfi, és hát műtüdőre kellett tenni, ami ugye a legrosszabb, tehát amikor már nem sok esély van, hogy életben marad. És ezzel a műtüdővel megmentették őt. És mindegy, tehát a lényege az, hogy az egész cikkben, ahogy ők ezt végig elmondják, hogy mennyire megszenvedte mindenki a családban, hogy mennyire átgondolják az egészet, hogy mit gondoltak erről, hogy minden, amit gondoltak, hogy nekik minden a pénz, hogy az egzisztenciáért kell dolgozni, az most már semmit nem jelent. Azt mondja, hogy megfordult a sorrend, egészség. Tehát ez az egyetlen egy fontos dolog, hogy egészség legyen. Egészség nélkül nincs semmi, nem lesz egzisztencia, és semmi nem lesz. Tehát ez egy nagyon fontos üzenet volt akkor nekem. Nem hiszem, hogy sokan, tehát még mindig sokan vannak, akik még így sem hiszik el, de talán nekik is az lenne a jó, hogyha mindenki velük beszélhetne, hogy mi az, amin átmennek, hogy mik azok a rémálmok, amin, hogy milyen depressziós, például én is depressziós voltam. Tehát már mindenki kérdezte, hogy és hogy vagyok, egyébként mondtam, hogy jól, csak olyan a kedvem, nem jön vissza a kedvem, és nagyon megijedtem ettől, hogy semmihez nem volt kedvem, tehát annyira és nem attól, hogy be vagyok zárva, az engem nem érdekel, nem érdekelnek a lezárások. Tehát én nem ettől leszek szorongó, hanem valami rám ült, ami nem jó. És azóta is kérdezgetek orvosokat és mindenkit, mindenki mond mindenféle, de nem kapok egy konkrét választ arra, hogy miért lesz depressziós az ember, hogy miért lesz szorongó. Hogy mi az, amit hát valami nagyon rosszat csinál a vírus, ez tény.
Nagyon sokféleképpen, elképesztően sokféle esetet hallok. Van, aki éppen ma hallottam egy kolléganőről Pesten, aki tudósítani ment el egy ingyenes tesztközpontba, és újságíróként ült be, hogy teszteljék le, és kiderült, hogy pozitív, úgyhogy semmilyen tünete nem volt. Nem is számított.
Igen, úgyhogy
igen.
És van, igen, aki... ugye őt én is ismerem, és onnan tudom, hogy én írtam is rá, hogy azért ezzel vigyázzon meg. Épp ma beszéltem egy tüdőgyógyásszal, és a tüdőgyógyásznak mondtam, hogy ez például lehet, hogy lehet-e szuperterjesztő. Tudnélik, a szuperterjesztő az, akinek nincsen tünete, viszont sokkal több embert tud megfertőzni. Itt viszont már igen, ez is érdekes, hogy a szuperterjesztő, most így, ahogy kimondtuk, tulajdonképpen ez is lehetne egy mutáció akkor ilyen szempontból. Na mindegy, nem tudni, hogy mi ez, nem tudom, mitől ijedtek meg az emberek. Szóval, hogy tényleg attól ijedtek meg a tudósok, hogy gyorsan terjed.
Néhány napja beszéltem Sükösd Miklóssal, aki Dániából jelentkezett be, ugye ott túl vannak egy ilyen pánikon, az úgynevezett nyérc botrányon, amikor a nyérceknél jelent meg egy mutáció, és attól tartottak, hogy ott lesz Wuhan. Úgy látszik, hogy ez a félelem, hogy megint jön egy ilyen epicentrum, és elindul egy eddig nem látott hullám, ez most már egy ilyen visszatérő mintázat lesz. Te újságíróként rálátsz különböző, meg követtél is különböző egészségügyi rendszereket, hát főleg a britet, mivel Nagy-Britanniában élsz, és a magyart, mert hozzátartozóid Magyarországon élnek. Tudsz-e pozitív, negatív példákat mondani, vagy alapvető különbségeket?
Nekem az alapvető különbségek ugye elsősorban tesztben voltak. Én ezt nagyon régóta akartam a tesztekről csinálni. Valamit, hogy ott kezdődött, hogy az anyukám bent volt a kórházban, és mindig, és mielőtt kiengedték volna a kórházból, akkor tesztelni kellett őt. És akkor ugye még minden egy picit más volt, akkor mindenki nagyon vigyázott, hogy meglegyen a tesztje, meglegyen a negatív tesztje. Ma már ilyet nem csinálnak, tehát...
Ez idén áprilisban volt, ugye? Jól emlékszem?
Még áprilisban, igen. De mindegy, tehát megcsinálták neki a tesztet, de hogy sokat kellett, 4-5 a végén, hogy kiengedjék. És a 4-5 tesztnél, hát ott nagyon sokat dolgoztak. Én akkor tudom, hogy az ottani egészségügyi dolgozók nagyon le voltak terhelve. Na, ezt aztán végképp nem értette az ország, hiszen vidéken semmi nem volt. Tehát én vidéken beszéltem egy orvossal, és én az ügyeleti idejében beszéltem órákat az orvossal, és azt éreztem, hogy valami nem, ugye nem tudok belemenni, mert hát ez a mindent otthonról csinálsz, de tudom, hogy az egyik ápolónővel hogyan beszélek, és tudom, hogy mi történik, és tudom, látom, aztán láttam ugye az anyukámat is, hogy jött ki szegény, szóval összeegyeztethetetlen volt. Tehát akkor nyilvánvaló, hogy azt mondták egy faluban, hogy nincs is vírus, mert én még nem láttam vírusos embert. Értem, de a fővárosban már akkor is volt, és a fővárosban sem mindenütt. Tehát a fővárosban is volt olyan kórház, ahol még volt idő reszelgetni a néni betegnek a körmét. Hát nálunk már semmire nem volt idő. Na, és akkor a tesztelés az úgy nézett ki, hogy az anyukám akkor ehetett, ha már meg volt a tesztje. Most volt egy olyan, hogy 10 óra körül sikerült beérni valahogy a teszttel, vagy így kicsit később, mint a reggeli, és már nem kapta meg a reggeliét. Tehát ő evett este 6-kor, és másnap délig, 00:30-ig nem ehetett, nem ihatott. Ugyanis a magyar rendszer szerint, és a román szerint is így van, úgy tudom, hogy órákig nem lehet enni. Hogy hány óráig, azt ne kérdezz, mert a hány embert megkérdeztem, a 2 órától a 12 óráig minden volt. Én ezt nagyon nem tartottam jónak, egyrészt, pláne azt nem, hogy az anyukám nagyon sokszor volt szomjas. Tehát ez az a beteg meg különösen szomjas, és mindig mondta, hogy nagyon szomjas, alig értettem, mit mond, és mindig újra kellett valahogy egy ápolónőt keresnem, hogy adjanak neki valahogy vizet. Majd eljött az idő, amikor én haza akartam menni anyuhoz, és akkor megcsináltattam Angliában a tesztem. Az én angliai tesztem, az tökéletesen működött, imádtam akkor, hogy egy online kértem egy hazai tesztet, elküldték kis csomagban, tökéletes kis csomag volt, minden egyszerűen rá volt ragasztva minden, amit vissza kellett küldeni, tehát nekem arra sem kellett figyelni, hogy nehogy valamit kifelejtsek, és nekem kellett megcsinálni, hát nyilván ez egy kis stressz, mert mindig azt lehetett hallani, hogy ez itt fáj, ott fáj, kellemetlen, és akkor próbálja az ember a legjobbat csinálni, és a nyelvét valahogy le kellene fogni, mert nem érhet az a kis pálcika a szájban semmihez. Oké, ez is megvolt, tehát a lényeg az, hogy tökéletesen működött, hát ilyen 20-valahány óra múlva jött is az eredmény, az is megvolt. A következőre, hogy le ne csúszak róla, kértem egy ilyen autós tesztet, amikor egy barátom elvitt, hát egy régi repülőtér volt átalakítva, és ilyen elképesztő volt, tehát az olyan nagyon ijesztő volt, mert nyugodt helyzet volt, nem volt igazán vírusos helyzet, azt gondoltuk, én is tudtam, hogy nem vagyok vírusos, csak kéne egy teszt. És ezért elmegy az ember egy ilyen kihalt reptérre, ahol körbe van kerítve piros-fehér kis szalagokkal minden, és akkor egy ilyen labirintusban megy az ember, és emberek beöltözve egy kis táblá, mindenki tartott valami kis táblát, hogy éppen mit csináljunk, merre menjünk, és integettek. Majd a táblákon föl volt írva, hogy most akkor állítsd le a motort, most akkor hívd föl ezt a számot, most ő el fogja neked mondani, tehát nem húztuk le az ablakot. Tehát ilyen történetek voltak. Egyszer kellett lehúzni csak 10 centire, hogy valami kis bottal bedobják a csomagot, hogy azzal kell megint megcsinálnom az autósban is, magamnak kellett megcsinálni, csak hát akkor már ott voltam, és ugyanott én már vissza is adhattam a kis csomagomat. Az otthoni teszttel pedig postán lehet föladni, de minden postaláda föl van erre készítve, hogy mindegyikbe be lehet dobni, és az is működik. Tehát, hogy én azt nagyon jónak találtam, hogy ez így tökéletesen működik, És akkor már két kérdésem volt a magyar egészségügy, hogy ha ez működik magamtól, tehát én magam meg tudom csinálni, akkor miért vacakolunk azzal, hogy az egyébként kevés egészségügyi személyzetet még erre állítjuk rá. De ez a miért kell éhezni előtte, azt szintén nem értettem, úgyhogy az is még mindig kérdés volt, és akkor egyik nap összeszedtem a ismerőseimet a világ minden részéről, és kérdeztem, hogy hogy volt ez náluk. És hát engem is meglepett, hogy mindenhol egy kicsit más. Szóval, hogy onnantól kezdve, hogy garatból, orrból vagy köpetből veszik, hogy egy pálcával vagy kettővel, hogy egészségügyi személyzet csinálja, vagy saját magának csinálja, hogy autóval csinálja, vagy nem autóval csinálja, hogy beteg volt-e, hogy kell lefizetni, milyen helyszíneken van. Szóval ezek nagyon érdekesek voltak, és az az érdekes, hogy lehetne is tanulni belőle. Tehát miközben én is azt látom, hogy hú, a házi orvosnál mekkora problémák vannak, és a házi orvosi rendelőben nem mehet be covidos, és akkor erre van, hát nem is tudom, hogy Svédországban, vagy hol volt, talán Svédországban, vagy Norvégiában, Svédországban, hogy ugyanúgy a házi orvosi rendelőhöz mehet például, aki tesztet akar csináltatni, csak nem a bejárathoz, hanem a kijárathoz. És ott meg van beszélve az időpont, hogy mikor, amikor már nincs rendelés, utána akkor tudják fogadni a tesztelőket, beöltözve odaadja valaki, és már vissza is kapja, és már visz is el. Szóval olyan könnyedén tudott ez működni. És sehol, jó, nem sehol, oké. Okay. Romániában kértek 4 órát, hogy ne egyenek, és Portugáliában és Paraguayban azt hiszem 1/2 órát. De lehet, hogy 2, de fél, azt hiszem fél. Tehát, hogy nem hosszú órákat kérnek. És akkor itt megint állok, hogy egy egész világon ez így működik, és én értem, hogy így lenne jó a garat teszt, meg a nem tudom én, de hogyha mindenhol tud egy kicsit máshogy működni, és mégis működik, akkor lehetne egy picit egyszerűsíteni. Hogy milyen ugye a kezelés, tehát a covidosok kezelése, arról sajnos keveset tudok itt. Itt most legutóbb, amit láttam egy Facebook oldalon, hogy például a mi kórházunkban mennyi koronás beteg van, hát ez ilyen egészen elképesztő mindenütt, meg az egész Facebookon ez így néz ki, hogy van, aki azt mondta, hogy biztos, hogy 200-nál több van, és tele van, mert ő itt dolgozik. A következő azt írja, hogy ő is ott dolgozik, és biztos, hogy nincs tele. Most még annyit kérdeztem meg, hogy biztos, hogy ott dolgozik. Elmondta, hogy ott dolgozott a kórházban, hát ugye ez már nem biztos, tehát, hogy ő valamikor ott dolgozott, de most nem ott van, az már nem biztos, hogy...
Az adatszolgáltatás az milyen? Tehát, hogyha hivatalosan mondjuk tájékoztatást kérnél, mint újságíró, vagy kérsz Nagy-Britanniában ilyenekről, vagy Magyarországon, akkor mit tapasztalsz? Mennyire transzparens, mennyire hozzáférhetőek
ezek? Ugye ez most megint nehéz, hogy azt mondjam, hogy ennyi, mert nem kérdeztem, de hát ugye sok adat is hozzáférhető, tehát amit én az újságokban látok, hát abból is már ki tudom, emlékszem az elején, az első hullámban az összes egészségügyi dolgozónk, aki a megyében meghalt, azok ott voltak névvel, történettel, mindennel, és ezt nem egy bulvárlap hozta elő, hanem ezek nyilvánosak voltak. Ugyanez Magyarországon, hát még az anyu koronájával kezdtem el, és akkor hát próbálkoztam ugye mindennel, de az a lényeg, hogy nagyjából az a kommunikáció most, és ez a legrosszabb, amit és ők nagyon jól tudják, amit az újságíróval lehet tenni, nem válaszolnak. Abban a pillanatban, hogy válaszol, bármilyen választ kaphatok, azzal tudok dolgozni. De ha nem kapok választ, azt hát egyszer megírhatom, de nem írhatom meg minden nap, hogy ma sem válaszoltak. Tehát az, hogy az operatív törzs, akinek már szégyenem, hogy én újságíróként már kénytelen voltam ilyeneket írni, hogy könyörgöm, csak olvassa el. Hogy én pontosan tudtam, hogy mi történt a Pesti úton. Tehát, hogy én tudtam előre, hogy nem volt orvos, és a többi. az én anyukámmal, ő volt az egyik, akivel szórakoztak, nem tudom akkor éppen ki, hányan voltak még, de egy hete nem evett. Tehát én olyan ideges voltam, hogy és erre nem kapok senkitől választ, és próbáltam a fővárosi önkormányzattal, a mi egyébbel, és akkor ott kiderült, hogy jaj, de ők nem beszélhetnek, mert a operatív törzs, és akkor láttam, hogy akkor én nem fogok megtudni semmit. Hívtam a idős otthont, nyilván onnan szintén mindenki, hogy ők nem beszélhetnek, rettenet. Tehát így nagyon-nagyon nehéz dolgozni. Ezek után az ember megpróbál mondjuk újságíróként dolgozni, és találj meg úgy embereket, hogy ne ijedjenek meg tőled. Tehát voltam olyan csoportban, vagy vagyok, kirúgtak, és nem is egészségügyi csoportból, hanem egy covidos csoportból rúgtak ki, mert én újságíró vagyok. És ettől iszonyú ideges lettem, hogy áj, tehát, hogy nem azért rúgsz ki, mert én egy olyan újságíró vagyok, nem azért, mert én azt írtam, hanem simán csak azért, mert az én foglalkozásom újságíró, ezért én ellenség vagyok. És ez nekem megmagyarázhatatlan. Pedig az egyetlen dolog, amin én most vagyok, az én az egészségügyjel lennék. Tehát én az, amit hallottam a nővérektől, én mindent onnan tanulok tulajdonképpen. Tehát az volt az érdekes, hogy ilyen azt hiszem, nem tudom, november elején, október vége felé kezdtem el ezt csinálni, és ezekből az elmondásokból jövök rá, hogy mit tudunk mi az intenzív osztályról? Nagyjából semmit. Tehát nekem tök mindegy, hogy most az intenzív osztály mellé még odaraktak három kis kórtermet, és akkor a hely már megvan. A hely igen, de az nem látható át, pláne, hogyha nincs rá elég ember, be kell menni, mert nincsen ablaka, meg nem tudom én, tehát mindenhova be kell menni, és megnézni, hogy mi történik, és nem hallod, szóval, hogy nincs elég oxigén és egyebek, hanem csak egy-egy van, ahol kettőnek kellene lenni. Szóval ezeket mind onnan tanulom meg, hogy beszélgetek a dolgozókkal. Tehát amikor ilyeneket látunk, hogy valahol azért mégis értem, hogy egy járvány idején nem az van, hogy most akkor minden nap bemehet egy-egy újságíró, mert neki most jutott eszébe ez vagy az. Valahogy ki lehet ezt találni, hogy legyen. Magyarországon az, hogy például az MTI mehet csak be, és készíthet fotót, hát, és ezt is elég későn, az is furcsa. Emlékszem, az első hullám végén találtam egy videót arról, hogy hogyan kell felöltözni, mert ugye azt is a nővérek elmondásából tudtam én, hogy hogyan öltöznek fel, hogy hogyan vesz fel három kesztyűt, és a többi, és gondoltam, megnézem, hogy nincs-e valami a neten. És vége volt az első hullámnak, amikor egy nagyon gyenge kis videót felraktak, hogy lehet fölöltözni. És akkor még így kérdeztem is, hogy ez komoly? Tehát ez nem lehet. És aztán ma már vannak lyuk, tehát hogy legalább ezekkel tudunk játszani, hogy egy mentős is beöltözik, meg már láttunk sokat, de már ezek ugye már nem akkora témák. De az elején, akár csak ezt megérteni, hogy ők hogyan öltöznek be, hogy mennyi időt töltenek egy ilyen ruhában. Ezeket tudni kell. Aztán volt túlélő, akinek az elmondásából, meg azt tudtam meg, hogy ezek a lélegeztetőgép az rettenetes rémálmokkal és zavartsággal jár, hogy rengeteg izmot veszítenek, hogy mindent egy kicsit újra kell kezdeni, mint ahogy én emlékeztem a sztrókomra, hogy ez nem úgy van, hogy akkor hirtelen elkezdek beszélni, fölébredtem, és aztán minden rendben van. Szóval, és nagyon hosszú rehabilitáció szükséges. És valóban igazad van, hogy közben meg semmi. Tehát, hogy egyrészről én is féltem, azért egy picit remegés azért volt, hogy most én akkor, ha elkapom, akkor mi van? Tehát a férjem ugye autista fiatalokkal dolgozik, tehát tudtuk, hogy előbb-utóbb ő haza fogja hozni. És amikor hazahozta, akkor egy picit úgy lefagytunk, hogy most mi legyen. Én nem is gondoltam, hogy a férjem fogja ennyire megviselni, őt nagyon. Ő az első két napig nem tudtam, hogy most beteg, az éppen már a betegség, vagy csak ennyire megviseli. Igen, ennyire megviselte, hogy nem tudta, hogy ő tovább fogja adni. Tehát ő annyira meg volt ettől ijedve, hogy ő biztos már továbbadta másoknak, és most meg fog fertőzni engem is. Ez egy nagyon érdekes része, hogy ezt az ember így letisztázza, hogy meg. Most már mindegy, tehát benne vagyunk. Előbb-utóbb úgy is meg lett volna. És volt egy kis félelem, hogy akkor most tényleg nehéz, hogy most tényleg fontos, hogy sztrókom volt, vagy nem volt. És annyi ilyet mondtunk már, hogy de én fiatal vagyok, de én erős vagyok, de én minden, igen, tudunk ilyeneket, ha nem jön a citokin vihar. És hát ez a nehéz, hogy miért és kiknek jön. A másik nagy problémám nekem például az adatszolgáltatással is, hogy az elején azt mondtam Müller Cecília, hogy 4%-nak nem volt alapbetegsége, ami eleve nem jó, tehát társbetegség lenne szerintem, mert hogy ezek nem alapbetegségek, az alap mindegy. Szóval ő azt mondja, hogy 4% volt, én leszámoltam, akkor még kevés szám volt, szerintem csak 2% mellett volt szabad hely, hogy beírják. Most a listáról beszélek, ahol az elhunytak listája mellett, 2% mellett volt hely, hogy még beírjanak valamit a feltöltés alatt lévő adatok helyett. És aztán mondta számokkal is, hogy hát 23 embernek nem volt alapbetegsége. És én csak nézem azt a listát, hogy érdekes, mert csak 13 mellett van hely, hogy valami mást írjanak, mint egy betegség. Tehát az azt jelenti, hogy akkor még 10-nél, hogy 10 ember mellé odahazudtak valamit. És nem értem, hogy ennek miért volt szükség. Aztán a második hullámban egyszer mondta már Müller Cecília, hogy 7%, tehát szépen emelkedett az a szám is, hogy nem kell feltétlenül bármilyen alapbetegség. Arról meg nem beszélve, hogy hát ezek ilyen alapdolgok lennének, hogy nézi az ember ezt a listát, hogy egyébként sem könnyen kezelhető, de hogyha már azt látom, hogy az egyik van, volt valami 6 soros, akinek 6 sorban írták le még latinul is, hogy milyen betegségek voltak, máshol meg csak úgy egy valamit odadobnak. Valahol 4 jelzővel írnak valamit, volt egymás után olyan, ami érdekes, hogy 3 betegség is, mint úgy 3 vagy 4 betegség volt, és ugyanaz, csak az egyik szinonímával írta.
Jó, hát ez egy nagyon áttekinthetetlen káosz, és azt hiszem, hogy itt a különböző betegségek, az általános egészségi állapot, és egy csomó tényezőnek az összefüggését, főleg laikusként nagyon nehéz követni, hitelesen megítélni. Tehát, hogy egyet tudunk több mint egy év járvány után, hogy nem tudunk szinte semmit, hogy nagyon-nagyon szükség van itt egy ilyen tudományos kontrollra, meg kutatásokra is. De előttünk áll egy következő nehéz év. Te, mint újságíró, és mint Covid-on átesett ember, mire vársz, mit szeretnél? Milyen legyen ez a következő időszak?
Lehet, hogy ez nem is szándékos, de hogy én nem tervezek most 5 évre. Nincs, nem, egyáltalán nem tervezek, tehát nem, én nem tudok ezzel mit kezdeni, nem érzem, tehát én mindig azt éreztem, hogy ez a járvány, ez nem olyan rossz, tehát láttunk már ennél rosszabbat.
Jó, azért ezt pontosan fogalmazd meg, mert itt nagyon sokan most a fejükhöz kapszak. Hogy érted, hogy nem olyan rossz?
Pontosan fogom, igen. Tehát ez nem egy cunami, ez nem egy olyan árvíz, ami elviszi mindenemet, és aztán majd mondhatom, hogy adja vissza a ki. Senki nem fog visszaadni semmit, így van. Hanem, de hogy nem kell, tehát hogy nem veszítem el mindenem. Igen, az életeket veszítünk, de az nem, de az rajtunk múlik. Tehát, hogy most az egész annyira átláthatóan megfogható. Tehát van egy gyeplő a kezünkben, vagy lenne egy gyeplő a kezünkben, hogy hogyan tartsuk meg, hogy hogyan, és tudom, hogy már fárasztó, és másként is éljük. Tényleg az első hullámban meg voltam ijedve, hogy most akkor mit csináljak a kesztyűvel, hogy vegyem le, és a többi, és akkor a maszkhoz hozzáérhetek? Nem, ott sem. Nem így élünk már, ezt is értem, de ha nem tartunk be semmit, ha nem tartjuk be a szabályokat, ha nem értjük, hogy ez értünk van, akkor van baj. És én láttam Londonban egy tüntetésnek a képeit, ahol tényleg az 5G-től a pedofiliáig már minden volt, amiben azt látom, hogy az emberek, akik nem akarnak maszkot, azok igazából mindentől félnek, egyedül a koronától nem. Pedig az én szememben a korona lenne az, amitől nagyon kellene, és azért, mert annyi embert látok, aki sokat veszített, és nagyon nem szeretném, hogy ez a karácsony elvigyen bárkit, és szerintem sokakat fog. Nincs a közelemben, sem a családomban, sem baráti társaságban igazán. Nem hiszem, hogy föl tudnék sorolni 3-nál több embert, aki azt mondja, hogy nem találkozom a szüleimmel. Kicsit sem. Nem 20 percre, nem kint, nem maszkban egyébként sem, hanem tényleg csak telefonon, vagy valami ilyesmi, de nem szeret, tehát hogy mindenki elmegy a nagyszülőkhöz, az anyukákhoz, és ez nem jó. Nekem ez az új rendszer, hogy feloldják a tilalmat, hát az teljesen érthetetlen, elmenni misére, vagy mi lesz? Szóval ez rajtunk múlik, tehát hogy milyen lesz a jövő évünk, azt gondolom, ez egy kicsit rajtunk is múlik. És én megint azt tudom mondani, hogy mindenki sokat tanulhat a saját hibájából. Nekünk van egyébként egy közös ismerősünk is, akinek az anyukája meghalt, és ő sem hitt a vírusban. Ezt nem tudom, hogy ezt hogy lehet földolgozni. Hogy azt gondolod, hogy nincs vírus, és nincs is, és felesleges az egész korlátozás, és aztán a saját édesanyádat veszíted el. Úgy, hogy egészséges volt.
Ne legyen senkinek a családjában ilyen tragédia, és tanuljunk a vírus eddigi történetéből, meg a saját hibáinkból is. Hosszan lehetne
hát csak
még...
Hát tartsuk azt a gyeplőt.
Igen, tartsuk a gyeplőt. Hosszan lehetne még Belica be a beszámolóit hallgatni, mert ő Nagy-Britanniában él, de a magyar sajtónak dolgozik, és mióta a vírus megjelent, azóta követi a járvány alakulását újságíróként, akik kíváncsiak a cikkeire, azok például a Szeretlek Magyarország oldalán megtalálhatják, visszakereshetik, és ez a beszélgetés is visszahallgatható lesz a hangtárunkban, hasonlóan a világjárvány sorozatunk többi beszélgetésével. Voltunk már Peruban, Dél-Koreában, Dániában, az Egyesült Arab Emirátusokban, Kaliforniában, következő évben is mindenhonnan hozunk be hangokat, ahonnan csak lehet. Kövessék velünk az eseményeket. Bea, neked köszönöm szépen, hogy bekapcsolódtál és a vendégünk voltál. Én Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője. Tartalmas rádiózást és szép estét kívánok. Viszonthallásra!